Winston Churchill egyszer megkérdezték, mi az oka annak, hogy ilyen hosszú életet élt, mire meglepő választ adott két szóban, no sport. Minden korszaknak megvan a maga sportképe, viszonya a testmozgáshoz, a testkultúra formájának megéléséhez. Az angol esetében természetesen nem Churchill képviselte kora ideáját, de a tipikus sem, inkább az atipikust. Mindenesetre mondásának frivolsága az angol nemzeti tudat részét alkotó sportnak is szólt. Ám volt olyan időszak az angol történelemben, amikor ez a fenti tömör kijelentés az üdvösség biztos reményét is magában hordta volna. Az angol sporttörténelem sötét középkora címért bátran csatába szállhatna a 17. század. Amikor a protestáns prédikátorok hirdették meg a sportmentes életmód népegészségügyi programját. Éppen ennek a konferenciának pozitívumait emeli ki az, ha tudjuk, hogy a sport és kereszténység fogalmai nem mindig fértek meg együtt. A korai-kori angliai példa azonban nem a Rátvég Istvánféle emberi butaság kultúrtörténetében kapott helyet, hanem a Szigetország nemzeti történetében. Annak szentelem tehát ezt az előadást, hogy bemutassam a Jakab-kori angol sportellenes protestáns etika elméletét és gyakorlatát, megjelenítve a kor sport ideáinak három változatát. A mai Nagy-Britanniában a korai-kor hajnalán az egyes nációk más-más felekezethez kapcsolták identitásukat. A brit területen az anglikán protestantizmus, a skótok között a Knox-féle puritanizmus, az írek közt a katolikus vallási közeg volt túlsúlyban. És mindannyian másként viszonyultak a keresztény sport élethez. Forrásaink jó részt az angol térségből maradtak fent, a regionális kutatások is ennek a kulturális közegnek a szellemi erőtérben betöltött jelentőségét igazolják. Ugye az angol történetírásban az írek már-már mondai szintű elszigeteltségével és a skót klánok szekercével érvényesített érvelés technikáival szemben. Van mégis egy olyan időszak Anglia 16-18. Századi történetében, amikor a fenti három felfogás, az anglikán, a puritán, illetve a katolikus, egy csomópont köré kulminálódott, és ennek katalizátora a szerencsétlen életű első Jakab volt. A multikulturális országok etnikailag, felekezetileg, gazdasági fejlettségük, politikai és kulturális hagyományok beágyazottságát tekintve is sokszínűek voltak, de az első Jakab beiktatását követő Guy Fawkes-féle katolikus összeesküvés után megerősödött, sőt, sokáig egyeduralkodóvá vált az az elképzelés, miszerint Anglia protestáns ország. Egy vitatott kérdésben azonban legyen az most éppen a sport, a kegyességi teológiai irányok mentén ütköztek a közprotestáns érdekek. Jakab elképzelései nem mindig egyeztek az általa vezetett hivatalos Church of England püspökei által képviselt értékekkel, de a számtalan presbiteriánus, kongregacionalista, independens, stb. Elfogadott irányzat mellett éltek a társadalomban nonkonformista, arminiánus és egyéb protestáns csoportok, sőt, kriptokálvinisták, katolikusok is, akik szintén részt vettek a közvélemény alakításában. Viták esetén egy biztos tényező volt, az angliai protestáns közvélemény nincs tekintettel a katolikus, de még kevésbé a skót protestáns érdekekre, sőt, identitása jelentős kohéziós erejét adja a velük való szembenállás. Az angol száz sporttörténeti monográfiák jól lehet volumenében a 19-20. Század jelenségeivel foglalkoznak, az angol sport jelentős pillanataként tartják számon a 17. század politikai vezetőjének, Erzsébet Cromwellig a nyilatkozatait. King James, más néven első Stuart Jakab, nem volt sportos alkat. Shakespeare, amikor a harmadik Richard alakját anakronisztikus módon átrajzolta, és a gonosz uralkodó testileg is dezavuálta, akár első Jakabról is vehette volna a mintát. A harmadik Richardjának első önreflektív kijelentése, I that am not shaped for sportive tricks, első Jakabra egyértelműen illik. A Shakespeare darab főszereplőjével ellentétben nem a gonoszság, a gazemberség irányította, to prove a villain, sőt, meg volt győződve saját isteni kiválasztottságáról. Az alacsony, púpos, beszédhibás és nyáladzó király emellett ferde hajlomú is volt, de testi hibáit csak tetézte vallási eltökéltségében. Isten tábornokaként kívánta betölteni hivatalát, King of Great Britainként, és számtalan teológiai traktátusán kívül, melyet 1616-ban kiadott összesített műveinek kötetében, készített 1618-ban egy rá kevésbé illő kiadványt, King's Majesty's Declaration to His Subjects Concerning Lawful Sports to be Used címen, mely rövidebben The Book of Sports néven híresült el az európai civilizációban. Erdélytől Hollandián át egészen Észak-Amerikáig, elannyira, hogy szerepéről és hatástörténetéről önálló monográfiát jelentetett meg Robert Henderson. A sport elítélése protestáns prédikárok szokása volt. Az indokok ideológiailag a múltba és a jövőbe egyaránt tekintettek. A katolikus maradványok eltüntetését szajkózták, úgy mint a népi búcsúk, paraszlakodalmak, farsangok, babonás szimbólumainak cselekedeteinek felszámolását célozták meg, és a szentek közösségének a földi Jeruzsálemnek a megteremtését okajtották elérni. Érthető, ha a mozgáskultúra elleni szócsatában könnyedén lehetett érveket mozgósítani, az antik autoroktól polgári jogon át természetesen a bibliai példákig pro és kontra. A sport kifejezés magában foglalta a tömegsport jellegű alkalmakat, úgy mint a középkori nemesi rend halálos kimentetett lovagi harci ütközeteit, de a katolikus ünnepekhez kötődő népi szórakozásokat, például falvak közötti sárfocit, vagy az ókori szaturnáliákat idéző többnapos ünnepségsorozatokat, amikor a feje tetejére állt a világ falsankor, Szent Iván napján is, sok más egyéb alkalommal. És hát kiterjedt ez a kifejezés a szórakozás egyik formáira is, úgy mint a kártyázás, ami angol oldalról a bűnös franciák találmánya volt, de a kockázás, labdázás, táncolás, állatviadal mind-mind megkapta maga negatív ítéletét. A puritánok érdeklődésének középpontjában nem véletlenül állt a népi szokások felülvizsgálata, melyel szemben a zsidó sabbat felfogást és gyakorlatot igyekeztek applikálni. Ezek a feddőző hitbuzgalmi írások minden vallásilag kicsit is képzett olvasót megkívántak szólítani, ami ismerve a kor képzési struktúráját, ahol alsófoktól a felsőfokú képzésig mindent áthatott a teológiai szemlélet, nem volt lehetetlen vállalkozás. Kiadványként a mobil jellegű kis formátum, a hátsó zsebben elférő megjelenés volt a legmegfelelőbb forma, tartalmi retorikai megalkotottság szempontjából pedig az úgynevezett contact book fogalom, a polemizáló, vitázó részeken túl praktikus életvezetési elveket, gyakorlatokat kínáltak ezek a szövegek, melyek a prédikáció és a házi olvasmány határát súrolják. Olyan gyakorlatokat ajánlottak tehát, melyeknek adott napi rituália volt, amely rögzítette a tevékenységet az elvált keresztény élet elvei szerint. Szakszókincse pedig szimbolikus erőteret alakított ki, a mentális felkészülés segítve a rendszeres kegyességi élethez. Akárha egy jó rekreációs könyvet lapoznánk fel a Pilates vagy a Tai Chi műfajában, az elején szellemi filozófia alapozás, szabályok, majd a gyakorlatot lebontva napi tréningekre. Az ajánlás szerint ezek könnyen elvégezhető, de rendszerességet igénylő testgyakorlatok, a modern párhuzammal élve a spirituális összhang és a stretching elemek együttes adja meg az edzés alapját. A kortárs szociálpszichológiai kutatások alapján elmondhatjuk, a puritánok csak olyan módon javasolhatták a sportalkalmak nivellálását, ha a helyettesítő normákat találtak. Nos, nézzünk egy-két elemet ezek közül. Pierre Bailey-nek, Jakab kedvelt udvari papjának, a Velszi Bengol püspökének művét, az 1612-es Praxis Pietatist olvasom, illetve idézem, illetve annak korabeli fordítását Medgyessy Pál tollából. Ezt mondja a gyakorlatok. Egyes pont. Mihelyt reggel felserkensz, szent elmékedésekkel törzsd be szívedet, hogy a sátán testi kívánságokkal alkalmatlanná ne tehesse azt az isteni szolgálatra. Példa erre. Amilyen könnyen a mindenható Isten reggel ágyadban a természetnek álmából felserkente, oly könnyen fölköltheti az utolsó napon is testedet a koporsóban a halálnak álmából. Kettes. Ha a kakas szót hallod, emlékezzél meg az utolsó napi trombitának halálodból felserkentő megfúvallására. Hármas. Mikor öltözöl, az is eszedbe, hogy kezdetben az öltözet csak a bűnocsmány gyümölcsének, a szégyennek elfedezésének okáját adatik első szüleinek, és akármilyen cifra is légyen az, mindazonáltal semmi nem egyéb, csak a szégyennek cikornyás fedele. No, ha az eddigiekben nem lett volna világos, négyes pont, ne engedd tehát a napnak dicsőséges világosságát hiába ragyogni, hanem inkább valamikor lehet, előzd meg a felkelését hálaadásiddal. És köszöntsed az Úristen ő felségét a víradás közben valami áhítatos antelukánummal, avagy a reggeli szólilokviumoddal. Ötös, aztán megmosdván, és hivatalodhoz, az Isten képéhez, melyet viselsz illendő öltözetet reád vévén, zárkozzál be ágyasházadba, és ágyad előtt térdre esvén, emeld fel szíveded kezeddel és szemeiddel együtt. És vidd fel ő felségének töredelmes szívednek oltárán, te könyörgésedet, mint egy reggeli áldozatot. Tehát, öt pontba szedve, pirkadatkor, második állam után, nagyjából hajnali háromkor, öltözködés közben, elmélkedés, viradat előtt térdön állva magasba emelt kezekkel imádkozás, éneklés. A korói-kori mindennapok történetét tanulmányozva tudhatjuk, hogy este 10 óra után úgyis megszűnt a városi hangoskodás, ezt Európában sok helyen szabály rögzítette. Közvilágítás nem lévén éjjel kétszer aludtak mély álomban, és keltek imádságra az önmel egy alvó helyiségben nyugvó nagy családok. Az antelukánum, azaz a fény előtti alkalmi ima, más kultúrákban is létező forma, hasonlít például az indiai jogában a tisztelgés az életadó nap előtt címmel végzett 12 részes hajnali gyakorlathoz, a szólilokvium pedig az ágostanus és a bencés rend alapvető ima formája volt, kiemelten is a matutinum az a hajnali magános mise idején. A kegyes imádkozás módját, a Mózes módjára magas beemelt kéz és a térdeplés performálása jelentette a konform viselkedést. Éjjel és egy nappal is más rendszerint zajlott, 2-3 évszázaddal ezelőtt. Kézművesek például napi 18 órát dolgoztak, és hát nem volt ritka a gyertyázás sem víradatig. Aztán kezdődött a nappali munkanapja a legénynek. Ehhez pedig megfelelő edzettség szükségeltetett, ebben viszont egyetérthetünk a puritán atyákkal. A reggelizést megelőző lelki edzés munka leírását követi az indoklás. Ha az étházadból kimeneteled előtt testedről annyi gondot viselsz, hogy semétlen itlan, sem pedig mezítlen ki nem még, mennyivel nagyobb gondot kell a lelkedről viselned, hogy az sem maradjon mezítlen a sok kísértetek közt. Majd a lelki és testi útra való a felvértezett, edzett keresztény ember ezután indul csak igazán a küzdőtérre. Mikor házadból a világra, széjjel ki még. Valamennyi helyre még mind meg annyi veszedelmes és halálos sáncokba lépsz. Együtt rágák, hamis, rágalmazó emberekre találsz. Másút oly tőrös helyre, hogy még életed is veszélyben foroghat. Az élet mindennapi döntéshelyzeteit, de a világ fiaival való társalkodást, sőt a bűnnek látványát is, a puritán típusú kegyesség lelki harcnak élte meg. Ennek a harcos keresztény küzdelemnek a megéléséhez nyújtott segítséget a Praxis Pietatis mint Conductus. Regulákat tartalmaz gondolatok, beszéd, cselekedetek területére, és ezt követi természetesen az esti cselekvés minta, mely a reggeli útmutató stratégiai eljárásaival írható le, az ágy mint koporsó szélén ülve való elmékedéstől a mértékletes aluvás reguláljáig. Látható, hogy a keresztény életmód és életrend rendszeresen végiggondolt edzésmunka alapján zajlott, középpontba állítva a rekreáció keresztény tevékenységi formáit és spirituális eszközeit. No de, az explicit sport témája sem kerülhet el egy ilyen precíz útmutató idézet. Ne légy akármi dologban foglalatos. A gyönyörűségben való leghosszabb élés is csak rövid, de a büntetés örökkévaló. Csak annyiban élj azért a szabados mulatsággal, amennyiben az tégedet mind testedben, elmédben alkalmatosabbá tehet az isteni szolgálatban és egyéb keresztény hivatalodban jobb kedvel való forgolódásodra. Nagy a dolog rajtad, az idő pedig rövid hozzá. Annak okáért nem illendő az henyélésben, hívságban, játszadozásban és egyéb hiába valóságokban töltened. Ezt az alapelvet, vagyis a helyes cselekvés körülményének meghatározását, az úgynevezett adiaforan vitát, a 16-17. Század nagy protestáns elméleti vitáin sorolják. Voltak olyan keményekű, úgynevezett hotter sort of protestant puritan írók, mint Philip Stubbs vagy William Prynne, akik mindenféle sportot helytelenítettek, istentelen és felesleges voltuk miatt, mások pedig még támogattak is egyes fajtákat, John Milton, a híres drámaíró például a futást és birkózást fontosnak tartotta a katonai edzettség szempontjából. A mérsékeltek pedig ilyen kérdésekről nem feltétlenül nyitottak vitát. No, ezen a ponton szólt bele Jakab király a teológiai vitákba, és egy 1617-es lenkesíri eset kapcsán kifejtette a gondolatait. Az ő rendszerében a hagyomány elve és bizonyos keresztény érvek alapján törvényes sportnak minősült az íjászat, horgászat, lóverseny, futás, ugrás, számos természeti például természeti ünnephez kapcsolódó játék, például a május 1-i májusfaállítás, vagy éppen a pünkösdi kocsmázás, és egyházi ünnepekhez, búcsukhoz kötődő játékok, jelmezes táncok, de törvénytelennek, unlawfulnak minősült az állathetsz, az erotikus tánc, a heveny ivászat, a szerencsejáték, és fiának, Károlynak az 1633-as revidált kiadásában ehhez társult még a bowling is. No, ez a kiegyensúlyozó magatartás meghagyta az angol hétköznapok bizonyos szokásait, csak a karnevalisztikus vagy a középkori harcias játékokat kívánta száműzni. Ám a megengedett sportok és szórakozási formák alkalmát is szabályozta, a vasárnapi miséket követően kerülhetett sor ezek mértéktartó és közösségi gyakorlatára. No, ez volt az a pont, ami a puritánoknak kiütötte a biztosítékot. A magyar nyelven kialakult puritán irodalom is hivatkozott az így megszületett vadász misére, arra a nemesi követelésre vonatkozott a kifejezés, hogy olyan rövid legyen a mise, hogy elég idő jusson a kora délután induló vadászatra. Na ezt a szerencsétlen egyház fegyelmi kérdést fejezi kékesen egy magyar ítélet. Elégnek ítélik a mi magyarunk, ha reggel az úrnapján prédikációt hallgatnak. Annak déjesti részét aztán csak merő testi dolgokban, vétkes foglalatosságokban, vendégeskedésben, ételben, italban, hajahújában törtik el. A szakrális és a profán világ egymásnak fonódása, a vallás színesedése, szekularizálódása körül támadt teológiai vita, Angliában újfent az adiaforon kérdéshez kapcsolódott. Ez együtt járt egy rég lappangó politikai konfliktus felszínretörésével. A király véleményét fogalmazó Morton püspök a Church of England nevében cselekedett a túlzónak ítélt puritán kegyességgel szemben, és ehhez járult, hogy az uralkodó megyék hatáskörébe utalta a király hatalom képviseletét. Főként pedig ezt a lépést nehéz volt nem a szakralitás megcsúfolásaként olvasni a kormány. A királynak egyetlen mentsége lehetett. Ő sem kívánta a munkajog íratlan törvényeit felrúgni. A 18 órás munkanap a 6 napos munkahétre elosztva 108 órás munkahetet jelent, és ehhez járult az egyetlen szabadnap a vasárnap, ami persze ismerve a katolikus évi ünneprendet, a háromnapos ünnepeket, szentek vagy a templom névadók napjait, még lefoglalt újabb napokat zárt rendben tartott fegyelmezett vasárnapként. A reformációt követően felszabadult jó néhány vasárnap, de még így is alig maradt modern értelembe vett szabadnap. Különösen ha hozzátesszük, hogy az ünneptelen 70 vasárnap idején, pünkösd és advent között a nyári betakarítási időszak zajlott, amikor újra dolgozhatott az Isten adta nép. És a tiszta szent élet után áhítozó puritán lelkipásztorok hiába akarták helyettesíteni a katolikus ünneprendet személyes kegyességgel. A középkori brutális csapatjátékokat leszabályozott lelki harcokkal. A félreérthető erotikus táncot és anyelgést lelki elmélkedéssel. a végletekig agyondolgoztatott, és még elméleti szőrszál hasogatásba is hajtszolt civil társadalom rejtett agressziója növekedett csupán. Az angol korona alattvalójára kényszerített elfolytása következménye freudi alapon az agresszió szükségszerű kiélése volt. A szociálpszichológia fogalmaival élve, a verbális agressziótól éles nyelvű hitviták, személyeskedő polémiák, paskvírusok, erotikus ponyvák óriás száma, a boszorkány égetésig, mely mint agresszió átvitel értelmezendő is, Angliában éppen ebben az időszakban volt a legmagasabb számban, vagy éppen a politikai ellenfelek lincselése, mint kvázi tömegsport élmény váltotta fel az elnyomott középkori hagyományokat. A Jakab-kori sportélet három modellje tehát, a katolikus, a puritán és a királyi hatalmat megtestesítő anglikán arany középút egymás mellett élése szemmel láthatólag nem volt problémamentes. Összegzésén. Az angol hagyomány tisztelő nép, ez kétségtelen. Ha egy skót uralkodót választottak elődeik, annak kétségtelen meghatározott, de ugyanakkor visszatetsző uralkodása nem riasztotta őket vissza, egy-két nemzedék elteltével a királyság eszméjétől. És a skótnál is skótak Cromwell után visszatértek a Stuartok koronázásához, de korlátozott jogokkal látva el őket. A tanúságokat levonva, azokat értelmesen megújítva léptek tovább. Valószínűleg mindenkinek jobb lett volna, ha akkor a skót puritán szemlélet nem a társadalmi reformokban mutatkozik meg, hanem az önmérsékletben. Tanulva a történelmi példából, nem ártana a reformelkedő politikai, egyházi vezetőket idejében elküldeni a sportéletbe, nehogy túl nagy véráldozattal járjon a tevékenységét.